Az ünneplő Cifra Fesztivál program kínálata különösen gazdag. Az ünnepi sorozat vendége lesz többek között Nikolaj Lugarszky zongoraművész. Műsorában a Zeneakadémián a 19. századi szalonok világát idéző, közben pedig új műfajt teremtő Dalok szöveg nélkül címűt Mendelssohn által zongorára komponált sorozatból válogat, emellett elhozza a tőle megszokott repertoár gerincének számító Chopin művek két darabját is, valamint hallhatunk tőle saját Wagner átirat. Emellett a fesztivál az őszi szezonban Norvégiában, a Norvég Akadémián és Londonban, a Carnegie Hallban is megemlékezik Cifra Györgyről. Angyalok és angyaliak. Az első magyar látványtár kiállítása a Vízivárosi Galériában. A kiállítás legfőbb szereplője az őrangyal. Az angyalok titokzatos lények, mint a földi valósághoz semmi közük nem lenne. Az ábrázolás a 19. század közepétől jelenik meg. A polgárosodás igénye hozta létre, hogy felöltöztetni a lakószobát, hol a falakra már képeket is raknak, amelyek szívnek és léleknek kedves jeleneteket ábrázolnak. Itt a képeken a legfőbb szereplő az őrangyal, aki szárnyakkal, kitárt karokkal óvon áll a gyerekek fölött. Vörösvári Ákos gazdag gyűjteményéből kapjuk ezt a válogatást, ő felfedezi számunkra azt a gazdag világot, amelyek az eleink hétköznapjait és ünnepnapjait körbevették, és az eleink kincsei voltak.
Ez egy ismeretlen anyag.
Vörösvári Ákost hallják.
Ezt én is alig ismerem, a közönség meg nyilván egyáltalán nem, és ez évek óta készülök erre a kiállításra, és most úgy alakult, hogy megszülethetett.
Mélyi József művészettörténész volt az Angyalok és angyaliak első magyar látványtár kiállításának megnyitója.
Ugye ez egy nagyon populáris téma, és nagyon populáris képtípus, amit hát gicsként szoktunk röviden összefoglalni, és nem is foglalkozunk vele. Holott a képtermeléshez, meg a képtörténethez ez is hozzátartozik, a 19. századtól kezdve, hogy hogyan jelentkeznek az olajnyomatok, ezekkel párhuzamosan a falvédők különböző háztartásokban, és hogy ezeknek milyen motivumai van.
A polgárosodással.
Így van, a polgárosodással függ össze, és azzal az újfajta lakókörnyezettel, amikbe ezek a képek bekerülhettek, meg az újfajta elvárásokkal. Ugye ezzel a pótkultúrával, amiben ezek az akadémikus és romantikus festészetből levezethető motivumok nagyon egyszerűen, egyre kevesebb színnel, egyre újabb technikákkal kinyomtatva jelennek meg, és hát ez egy különálló iparág volt nagyon hosszan, 50 éven keresztül, elsősorban Németországban, tehát Európát, sőt a világot is ők látták el ezekkel a nyomatokkal.
Tematikáról és akkor a technikáról is jött a fotó.
Fotóval párhuzamosan létezett ez, tehát hogy az nem, sokkal jobban vágytak az emberek a retusált jellegű fotóra, tehát hogy ez a szépített valóságra sokkal jobban vágytak, mint a fotó által kínált valódi világra, úgyhogy ezért ennek mindig is megvolt a maga közönsége és a maga helye, tehát hogy ez a fotóval nem versengett. Igazából ugye valójában ez a 19. század közepén tulajdonképpen az olajnyomat talán, igen, egy 20 évvel későbbi, mint a fotó. Tehát, hogy valójában ez más igényekre készül, és szerintem töretlen a népszerűsége.
Ugye ezek hálószobaképek egy kicsit akkor erről a műfajról és a tematikáról.
Maga a szó, meg a műfaj, ez a szigorúan vett hálószoba festmény, ez az 1920-as években terjed el, és akkor alakul ki ennek az ikonográfiája is. És az angyalok, a házassági, esküvői álmok, tulajdonképpen egyébként nagyon továbbélő motivumokról van szó, mert ha az ember ma megnézi az interneten, hát tele van azért ilyen jellegű álmodozásokkal, csak nem angyalok vannak rajta, hanem elrajzolt tündérek és mindenféle alakok.
Akkor a témákról.
Angyalok és angyaliak, ugye ez a kiállítás címe, és mindenképpen van valami szárnyas lény. Vagy őrangyal, vagy pedig valamilyen égből leszállt tünemény. Hát ez az Ákos gyűjtése alapján csoportosult.
Ön válogatott? Tehát elment és válogatott?
Ákos válogatta a műveket, és ő rakta ezt össze, úgyhogy én csak ránéztem, hogy egyáltalán mit lehet ezzel kezdeni, és így találtam rá erre a Hans Czacka nevű osztrák festőre, aki több képnek is az eredetiét alkotta.
Hadd tudjunk meg többet róla.
Ő egy hosszú életű, 1850-es években született bécsi festő volt, egész életét Bécsben töltötte, festett, mint a bolond, folyamatosan 45-ig, amikor meghalt, és közben pedig, hát ugye az 1900-as években, valamikor az élete felén, valószínűleg anyagi gondokkal kezdett el küzdeni, mert az egyházi megbízások, amik korábban elérték, azok már kevésbé érték el, és akkor kezdett el ráállni arra, hogy olyan ügynökségeknek kezdett el festeni, motivumokat szállítani, amelyek ezt sokszorosították, és a sokszorosításból ő is részesült aztán a haszonból.
A műfajról, tehát mi az, hogy olajnyomat? Milyen értéke lehet egy olajnyomatnak?
Hát attól függ, a művészi alaptól függ azért, hogy
mi. Rembrandté vagy.
Igen. De hát vannak nagyon jó minőségű olajnyomatok, ugye a megnyitóban beszéltem erről az ádász konkurencia harcról, ami Németországban kitört ezeknek a képeknek a piacán a 20. század elején, és ez ahhoz vezetett, hogy a technikát állandóan lebutították. Tehát, hogy folyton újabb gépeket szereztek be, amelyek egyre kevesebb színnel, egyre kevesebb munkával, egyre nagyobb automatizáltsággal, egyre gyatrább minőségű dolgokat állítottak elő. De itt azért nagyon sokféle technika van, tehát itt különböző grafikák vannak. Igazából én nem vagyok otthon annyira a grafikák megállapításában, hogy melyik pontosan milyen eszközökkel készült, de minden esetre van fotó is, egy retusált fotó, tehát hogy ez nagyon sokféle volt, nem a technika volt a lényeg, hanem egyáltalán a sokszorosíthatóság.
És ezekkel a képekkel úgy gyerekkoromban én nagyon sok helyütt találkoztam ezzel, otthon nem, de több helyütt találkoztam vele. Ez mennyire élő műfaj?
Hát ha az ember jó helyeken járkál, szerintem ennek verziói azért ma is megtalálhatók nagyon-nagyon sokfelé, és nem csak Magyarországon vidéken, hanem hogyha mondjuk az ember megszáll valami kisebb szálláshelyen Németországban, akkor ugyanezeket találja. Lehet, hogy kicsit más technikával, lehet, hogy már ilyen kacsintós pénztárca technológia van, meg különböző eljárásokkal, de a témák azok ugyanezek, tehát ez örök.
Milyen érzésekkel foglalkozott velük?
Nekem művészettörténészként elsősorban, ahogy ezt nevezték korábban a 20. század elején, a képipar az, ami érdekes belőle. Hogy a technikai sokszorosíthatóság az hogyan befolyásolja ezeket a műalkotásokat, ennek a társadalmi vonatkozásai érdekelnek elsősorban, de amikor egy ilyet lát az ember együtt, akkor elgondolkozik azon, hogy mondjuk a Vörösvári Ákos gyűjteményének nagy része azért ilyen művekből is áll, tehát hogy hol lenne ennek a helye? Vajon van-e olyan múzeum típus, ahol ennek helye van, a Néprajzi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum között félúton?
Ugye a polgárosodással jött létre maga ez a műfaj, hogy a lakásokba bekerülhetett a kép művészeti értékéről vonatkoztassunk el, de mindenféleképpen egy igény hozta létre.
Igen, hát ez a városokba kerülő a parasztság és a proletariátusnak az új átalakulása hozza létre, hát ez a gics kialakulásának egy klasszikus mintázata.
Köszönöm.
Volt egy Rust Fesztivál, a Rádai utcai színházak fesztiválja, de az esemény sor nem pár napra korlátozódott, volt előzmény és van utózmány. Az is érdemleges, hogy kiket mozgósított. Például Jordán Tamást.
Amikor én először meghallottam, hogy Rust Fesztivál, akkor nekem a Rust József jutott az eszembe.
Mondták, hogy Rádai utcai színházi találkozó, és akkor valaki ezt egybe olvasta a kezdőbe, Rust. Hát akkor egy Rust Fesztivál.
Miért fontos az, hogy egy ilyen fesztivál létrejön? Jöjjön.
Hát én nekem az egyetemi színpad a Rust első találkozás, én 18 éves vagyok, a Rust még nem végzős színművészeti főiskola hallgató, és akkor találkoztak először, amikor alakult az Universitas együttes. Minden tudsz erről, gondolom, majdnem mindent. Tehát időben is nagyon messzire nyúlik vissza a Rusttal való barátság és a közös munka. És hát az én nevem sokaki egybe fonódik a Rusttal, az egyetemi színpaddal, hát szerencsére még élnek jó néhányan, élén a Fodor Tamással, akit a Rádai utca is, hát ugye a Stúdió K. Nagyon sok közön van a Ruszthoz, és ezt sokan tudják azok közül, akik szervezőjenek a fesztiválnak, tehát szinte magától értetődik, hogy engem megkerestek. Engem a Zoltán Áron nevű fiatal fiú.
Ő a verséker, kiötlője és apostola.
Igen, ő talált rá, vagy keresett meg, hogy a Ruszt fesztivál keretében legyen a versről egy beszélgetés. Nekem már korábban volt egy eszmefuttatásom a versről, ő keresett meg, és akkor azt gondolta, hogy ezt be lehet emelni ebbe a rendezvény sorozatban, már csak azért is, mert nekem a Ruszthoz ilyen komoly közöm van. Hát és a versekhez is komoly közöm van, és ő azt gondolta, hogy ez a kettő elég indok arra, hogy én legyek egyik szereplője ennek a programnak, a verséke.
De hát a Pince Színházhoz is köze van Jordán Tamásnak, mert az Adi műsor már évek óta megy.
Ez már csak egy visszatérő találkozás. Én korábban itt játszottam, hogy elmondtam a Szabadötletek jegyzékét. Hát a Pince Színházhoz sok közöm van, és most ahogy ülünk, Kereti István terem, maga az a Kereti Pistához is sok közön volt annak idején.
Ő volt az, aki a fiatalokkal, meg egyáltalán azzal az amatőr mozgalommal, amiből a színház szeretet táplálódik.
Igen, nagyon sokan tekintenek úgy rá, mint a indítója az ő pályájuknak. Olyan sok tehetség van, most már ezek a fiatal tehetségek most már 50 évesek, de valamikor voltak 20 évesek, és a Kereti Pistával találkoztak, és a Kereti megfertőzte őket.
De Jordán Tamás színház teremtő és színház csináló. A jelen életről is, ugye a Rózsavölgyi Szalomban futnak az előadások.
5 előadásom van. A Rózsavölgyében egy van, itt a Pincében az Adi, és van egy izgalmas hely, ott ritkábban vagyok, de a Király utcában, a volt Csirály helyén van az Új Gödör, ahol én ott most el fogom mondani, ki tudja hányadszor a Szabad Ötletek jegyzékét. Tehát nekem a jelenben is van.
Nehéz előadás, gondolatilag, előadó művészetileg, szövegileg is. Hogy lehet azt a őrületesen nehéz szöveget fejben tartani, mert az még csak nem is úgy, hogy versek, és akkor az egyik vers a másik vers után?
Hát kell egyfajta elhivatottság. Mondhatom, hogy szerelem a szöveghez. Minden színpadi szöveggel úgy vagyok, hogy tudok-e szerelmes lenni, vagy nem, még hogyha nagyon idegen és nagyon nehezen kiismerhető. Én azért vágtam ebbe bele, nem is volt még megrendelője, tehát senki nem volt akkor még, hogy ezt én mondjam el. Én ezt magamtól megtanultam, mert amikor először elolvastam, olyan hatással volt rám, hogy én elhatároztam, hogy ezt meg fogom tanulni, és én fogom mondani. Reménytelennek látszott, ez egy tiltott szöveg volt annak idején. Tehát én egy egész nyarat, nem mondom, hogy pazaroltam rá, de áldoztam fel, hogy megtanuljam. Nekem sok szöveget kell tudni, és tudom is őket, és ha azt mondod nekem, és ha megfizetnéd, hogy mondjam el a telefonkönyvet, ami most már archív anyag, nincs ilyen, nem is tudják, mi az a telefonkönyv, meg tudnám tanulni, segítségemre lenne az ABC. Tudnám, hogy az A betűs nevek után a B betűs nevek jönnek. Tehát meg lehetne tanulni. Hát nagyon nehéz szöveg valóban, de én azt kondícióban tartom most is. Ennek a bemutatója 1987-ben volt.
Volt a Radnóti Miklós Színház. Nem egyszer láttam.
Egyik legnagyobb elismerésem, hogy az Alföldi azt mondta, hogy 6-szor látta. Én szerintem csak 3-szor, de jobban hangzik az, hogy 6-szor. De az kultikus előadás lett akkoriban.
És akkor ezt a kultikus előadást ennyi idő után is fejben lehet tartani?
A válaszom azzal kezdődik, hogy amikor én ezt először olvastam, a Spindler Bélától kaptam meg 80-ban. Akkor ment a televízióban az én József Attila versmondásom, és a Béla jött, hogy ez egy szamizdat anyag, mert nincs kiadva, és egy példány hozzá került. Én, ha nem ismerem, akkor olvasom, mert letettem az öltöző asztalra, és előadás után elolvastam. Ezt szoktam mondani azt, hogy arra emlékszem, hogy egyfolytában lapoztam, mert úgy volt ez a szamizdat anyag, úgy volt szedve, ahogy az eredeti, amit aztán később volt alkalmam megnézni. Egy oldalon 12-13 sor, és minden sorban egy vagy két vagy három szó. Tehát egyfolytában jártak, lapoztam, és már közben katarzisom volt, és amikor a végére értem, akkor hihetetlen hatással volt rám, mintha valaki meggyónt volna helyettem. És mindig el szoktam mondani, hogy semmiféle analógia nincs József Attila, most a tehetségről ne is beszéljünk, de se a sorsa. Én nem vagyok árva gyerek, nem volt olyan borzasztó helyzetem a nőkkel. Tehát semmi nem nem azonos, de mégis úgy éreztem, hogy ez olyan fajta írás, amelyik rólam szól.
Hát a többi József Attila verssel is, azok is. A József Attila műsor az egy egész ívet átívelő vers fűzér.
Muszáj bele kevernem ebbe a beszámolóba a Fehér Gyuri nevét, akinek köszönhetem az én versmondásomat, aki fölvilágosított, mert annak idején is nem szeretem a szót, de most direkt mondom, én holyban szavaltam. A Gyuri meg azt mondta, hogy ez egy tévéfelvétel, te teljesen kitöltöd a fejeddel a képernyőt, 4 méterre ült téged az, aki a... Te ne beszélj át, ne szavalj át a fel, hanem beszélgessél vele. Mondd el, ezek meg a te problémáid, amiket most megtanultál, ez nem a, most már nem a József Attila, most már mondd el neki, beszélgess vele. Akkor alakult ki ez a versmondás fajta, amit a hivatásos főiskolán a beszédtanár, nem mondom a nevét, már nem él, de negatív példaként tanított engem. Levetítetted, na gyerekek, így nem szabad szavalni. Tehát nagyon sok közöm van, a Fehér Gyurinak is sok köze van ez az anyaghoz, de egyáltalán a József Attilával való viszony az. Hát a József Attila, az, amikor olvasom, akkor beszélget velem, amikor mondom, akkor én beszélgetni szeretnék azzal, aki hallgatja.
A Fehér Gyuri fantasztikus filmrendező volt, aki sajnos nagyon korán meghalt.
Egymás mellé állítom azt a két művészembert, aki már egyik se él, de nagyon nagy hatással voltak rám, és ők képviselték a szabadságot, ami nem politikai kategória, hanem ez a Halász Péter, meg a Fehér Gyuri.
Két különböző karakter.
De ők az én szívemben egymás mellett vannak. Hát a Halász Péter nagyon jó barátom volt. Ez is a Ruszt Egyetemi Színpad időszaka.
Köszönöm. Székely Csaba író, aki a Bánya trilógiával berobbant a magyar színházi életbe, és a Bánya virágot 13 éve itt mutatták be a Pince Színházban. Szerencsére több művét is láthatja azóta a közönség, eddig 7 darabbal szerepelt hazai színpadon, köztük a trilógián kívül a Szeretik a banánt elvtársak, a Semmit se bánok, a Mária országa és a 10 az utóbbi Radnóti Színházban látni, a Semmit sem bánokat pedig a Pince Színházban. Mit jelent Székely Csabának a Ruszt és ez a hely?
Hát ez egy nagyszerű színházi kezdeményezés, és nagyon szép, hogy Ruszt emlékére készül, és szerencsés helyzetben van ez a színház, hogy ilyen sok színház van itt a Rádai utcában, és akkor ezt a betűszót ki lehet belőle rakni szépen, hogy Ruszt Rádai utcai színházi találkozó. És hát a Pince Színház ez egy fantasztikusan jó hely. Ugye itt nagyon sok bemutatkozás, megmutatkozási lehetősége lehet az embereknek, hiszen én is itt kezdtem tulajdonképpen a magyarországi pályámat, hogy így fogalmazzak, a Bányavirággal. Most kezdi 13. évadát, és hát ugye vannak olyan szerzők, akiket itt fedeztek fel, a Óhorvacsári. Most már azt hiszem a második, vagy harmadik, talán harmadik előadása lesz itt is.
Milyen darab születik? Szerencsére több művével lehet találkozni, de mi születik?
Ez lesz itt a harmadik előadásom a Pince Színházban, a Bányavirág és a Semmit se bánok után, és hát a munka címe az, hogy Semmi, és a mi azért van kihangsúlyozva benne, mert a mesterséges intelligenciáról fog szólni. Bakonyi Csillára íródik, és egy ilyen középkorú nő és a mesterséges intelligencia viszonya áll az egésznek a középpontjában, de ez nem csak egy ilyen személyes történet, hanem egy emberiség történet is. Picit megpróbáljuk benne felvillantani azt, hogy milyen irányba tartunk, és mi lesz, milyen veszélyek fenyegetnek esetleg, és mi lesz velünk.
Mi tudunk-e valamit kezdeni a lánk leselkedővel?
Igen. Hát nagyon-nagyon sok kérdés felmerül. Nem is lehet egy darabba besűríteni azt, hogy mennyi minden érdekes dolog van, és mennyi így a, mint egy sűrű fők sötét erdőben járnánk, és a bokrokból mindenféle mesterséges intelligenciák leselkednének ránk. Igen, mint farkasok, és mi piroskák pedig próbálunk eligazodni az ösvényen. Szóval tulajdonképpen arról, hogy hogyan engedjük-e, hogy átvegye az életünk fölött az irányítást, amit már részben meg is tett, akik a telefonjukon élnek, meg az online élnek, azok tudják, hogy a mesterséges intelligencia határozza meg a... Igen, hogy ez, hogy miről beszélünk a hétköznapokon, barát, tehát a témákat, ezek az algoritmusok dobják fel nekünk, hogy akkor ez és ez történt a világban. És akkor az ember azt hiszi, hogy tényleg csak ezek történtek, de hát azon kívül még történt rengeteg más, csak a mesterséges intelligencia úgy gondolja, hogy minket nem érdekel a többi, hanem csak ez a 3. Szóval már ilyen értelemben is meghatározza a gondolkodásunkat, és még nagyon sokféle módon. És remélhetőleg ezekből valamennyi benne lesz, hogy na de mégiscsak ugye én a személyes történeteket szeretem, tehát az, hogy az életünkben milyen hatással vannak különböző változások. És hát ugye ez változó korban levő nő, változó korban, egy nagy korszakban, úgyhogy...
Én vagyok Bovári Néci, effektus.
Ó, hát igen, ez ilyen high-tech Bovári néni. Meglátjuk, mi lesz belőle, remélem, hogy jó lesz.
Köszönöm. A vers akkor Zoltán Áron, aki a Versiket projektjével hívta fel magára a figyelmet. Ő a Ruszt Fesztiválról is elmaradhatatlan. Verséker a Ruszt Fesztiválon.
A Versiker most már negyedik éve, amióta a Ruszt Fesztivál van, azóta partnere ennek a kezdeményezésnek. Ugye mi nem Ráday utcai színház vagyunk, de mint egy kötőelem kötjük össze a színházakat, és most valósul meg az álmom az, hogy az összes színházat végigjártuk, mert hogy bemutattunk itt egy előadást Sziveri János művei alapján a Pince Színházban. Szorcsik Kriszta és Zoltán Áron mi írtuk, mi játsszuk, mi rendeztük. Nem költőjest, hanem dráma Sziveri János művei alapján. Ennek volt a bemutatója itt a nulladik napon, és vasárnap pedig az egész utcát bevonva, a más színházból indulva, egy nagy társas játékra, itt egy versengő térkép segítségével kell bejárniuk a környéket, és kultúrtörténeti, irodalomtörténeti, helytörténeti és színházi témákban lesznek feladatok, játékok, és bevonjuk a színházakat is, akik készülnek szintén.
Kik állítják össze a kérdéseket, vagy a témákat?
Most már harmadik éve van egy verséker klub a Verséker mögött, 12 főből álló kis társaság, önkéntesekből, és velük dolgoztuk ki ezt az egész játékot. Ők voltak olyan lelkesek, hogy tényleg mindent elolvastunk, elmentünk a helytörténeti múzeumba itt az Erkel utcában.
Erkel utca 15.
Onnan kaptunk anyagokat, meg hát magunk is sok mindent felkutattunk, és akkor ezekből állt össze, és ami meg a színházakban történik, azokat pedig a színházak találták ki. Tehát például az Itt és Mostban improvizációs feladatokat kapnak a résztvevők, a Stúdiókában biztos, hogy valami jót találnak ki, a más színházban pedig az értelmi fogyatékos résztvevőkkel fognak együtt játszani.
De hát a Vígszalomban is lesz verséker.
A Vígszalomban a verséker még nem tűnt fel, ott a Szívlapát részvételi versszínház, amit Igó Évával játszunk, az, ami részben verséker produkció, de elsősorban az egy, az még annó a Betlentéri Színház és a Manna produkció előadásaként jött létre, és szerencsésen átmentettük a Vígszínházban, mivel mindketten Vígszínházi színészek vagyunk Igó Évával. Ráadásul a zenészünk, zeneszerzőnk Mester Dávid, aki szintén résztvevő, ő is a Víg Színház házi zeneszerzője, úgyhogy így most frissen megnyílt Víg Szalomban novembertől már ott játsszuk ezt a előadást, amit elsősorban középiskolásoknak, de közben középiskolától fölfelé minden korosztálynak ajánljuk, és ami a témája, az az, hogy mire jó a vers, miért hasznos verseket ismerni. Ez egy nagy kérdés, mert ugye a közvetlen haszna az nem túl mérhető annak, hogy miért érdemes versre foglalkozni, de azért mégiscsak kiderül, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele.
Köszönöm. November 8-án Sorrentino új filmjével nyitott a Mittel Cinema Fest idei fesztivál. A Puskin moziban, a Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Cinecittà közös rendezvényén Cinema Festen 12 kortárs olasz filmet nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelve magyar felirattal. Több alkotó is rákíséri a filmjét, így a közönség találkozhat majd a 22. Sziget Fesztiválon fellépett Margherita Vicarino, a Berlinálén debütált és számos díjat nyert Glória című filmjének női főszereplőjével, Carlotta Gambával. Eljött az idei év legnagyobb olasz kasszasikere, a Hurikó egy külön világ című iskolai film rendezője, Riccardo Milani, Pohárnó Gergely fényképezte a nyár, Irénnel rendezője, Carlo Sironi, és a magyar koprodukcióban készül Juno 11 forgalmazásában hamarosan moziba kerülő Pán, a Belső Sziget egyik rendezője, Gianfilippo Pedote. Vasárnap 5 órakor vetítik a Puskin moziban a Glóriát, tehát 22. olasz filmfesztivál a budapesti Puskin moziban, közönségtalálkozókkal és ragyogó olasz filmekkel. Népzenénk címmel ünnepi koncertet ad a muzsikás együttes a Vigadóban november 11-én hétfőn. 1973 tavaszán három fiatalember, a matematikus Sipos Mihály, a geofizikus Hamar Dániel, és akkor még diák, ifjú Csóri Sándor elhatározta, hogy zenekart alapít a régi magyar parasztvonul zenekarok mintájára, amelyekben a szólóhegedű mellett a brácsa és a bőgő adta a kíséretet. Hamarosan csatlakozott hozzájuk Éri Péter brácsa, aki sajnos tavaly óta már nincs közöttük. Az ő tiszteletére választották a koncert dátumállat november 11-ét, Éri Péter születésnapját. A muzsikás szellemiségben szólalnak meg a dalok a muzsikás jelenlegi tagságával, Porteleki László hegedű, kobosz, tambura, ének, Sipos Mihály hegedű, Hamar Dániel nagybőgő, gardon dob, és a zenekar jelenlegi állandó vendége Mester László brácsa. Az est további vendégei Petrás Mária ének, Balogh Kálmán cimbalom, Farkas Zoltán és Tóth Ildikó táncosok. Vigadóbéli koncert, egy ünnep, ahol a zenésztársak, barátok lelki gyűrűjében újra a távoli magyar lakta Erdély, Gyimes, Moldva szépséges tájaira és dallamaira táncra figyelhetünk. Tehát hétfőn a Vigadóban muzsikás koncert. Tizenharmadik Sziszi őszi tánchét lesz, Nemzetközi Kortárs Tánc Fesztivál a Bethlen téri színházban november 15-e és 22-e között. Igazi táncművészeti csemegét ígér a nulladik nappal induló Sziszi őszi tánchét, vagyis a sőt hét. A tánchét öt ország produkcióit mutatja be, a festészet és a tánc szakmai fotókiállítással is várja a nézőket. A nulladik napon pedig érkezik az EU-Dance Hack, ami egy a művészet és a technológia összefogásából létrejövő innovációt és fenntarthatóságot megszélző projekt finn alapokkal, Budapestre hangolva. A nemzetközi táncélet fiatal tehetségeit és kuriózumait mutatja be az idei sőt hét, melyen horvát, német, magyar, lengyel, szlovén produkciókat is láthat a közönség. A Bethlen téri színház unikális szempontjai és a közép-európai táncszínház brendje szavatolja a meghívott nemzetközi viszonylatban a kortárs táncélet javának számító produkciók minőségét. A helyi tehetségek felkarolásának jegyében pedig bemutatkozik a Bihari János Művészeti Iskola Néptánc Együttese. A fesztivál ideje alatt, sőt, hét tematikáját tükröző két képzőművészeti program, Dusa Gábor fotóművész kiállítása, illetve Tóth Richárd festőművész festményei is láthatók lesznek. Tehát nemzetközi Sziszi Kortárs Tánc Fesztivál a Bethlen téri színházban november 15-e és 22-e között. Bővebb információ www.bethlenszínház.hu. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.